estét kívánok! Engedjék meg, hogy mindenkit szeretettel köszöntsek az Akadémiai Könyvtár nevében. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Kény Csaba professzor úr megtisztel minket jelenlétével, és ugye ez a, aki már időről időre eljön hozzánk, és az akadémikus arcképcsarnok vendége, tudhatja, hogy ezek mindig egy nagyon jól sikerült esték, előadások, mert itt egy picit többet kaphatunk a professzorokból, mint amennyit általában látunk és hallunk róluk. Úgyhogy ennek a fényében adom át a szót. Először Szikszai Edina kolléganőnek, aki röviden bemutatja a professzorunk életútját.
Én is köszöntök mindenkit. Tényleg csak röviden egy-egy mozzanatot szeretnék felidézni Plécs Csaba professzor úrnak a tudományos pályafutásából. Azt gondolom, hogy elegánsabb, mint hogyha valakinek saját magának kellene elmondani bármilyen adatot. Plécs Csaba nyelvész és pszichológus, az MTA és az Akadémia Európai tagja. Az MTA főtitkárhelyettese volt 2006 és 2008 között, a BMR kognitív tudományi tanszékének alapító egyetemi tanára, iskolateremtő agykutató. Tanulmányai és tudományos fokozatai. Egyetemi tanulmányai Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen folytatta, így szerezte tudományos fokozatait is. Okleveles pszichológus lett 1969-ben, majd okleveles általános és alkalmazott nyelvész 1973-ban. Egyetemi doktori disszertációját 1970-ben védte meg, nagy doktori fokozatot pedig 1997-ben ért el. Az MTA levelező tagjai sorába választották 1998-ban, majd 2004-től az MTA rendes tagja lett. Díjai közül egy rövid válogatás. Akadémiai díjat kapott pszichológia történeti könyvéért 1996-ban, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét 2006-ban kapta meg, akadémiai kiadói Nívó díjat 2007-ben kapott, Magyar Pszichológiai Társaság társasági emlékérmét 2008-ban, illetve Széchenyi díjat 2010-ben. Fő kutatási témái a nyelvi megértés folyamata, a téri nyelv fejlődése, a pszichológia és a kognitív tudomány története. És akkor felkérem a professzor urat, legyen kedves megtartani előadását. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a meghívást, remélem, hogy eleget fogok tenni a bizalomnak. Kicsit zavarba voltam, hogy miről beszéljek, és a kollégákkal konzultálva arra gondoltam, hogy valami olyasmit kellene bemutatni, ami nem valami summázata az én eddigi kutatásaimnak, hanem egy olyan kérdésre használom majd illusztrációként a saját kutatásaimat, hogy egyáltalán hogyan van a mi szakmánk, a pszichológia, a természettudományok és a bölcsészet határán. Ezért adtam azt az alcímet, hogy tudománytörténeti és tudományos karcolatok, mert nem fogok sehol bemenni a részletekbe, mert nem lesznek variancionalizis modellek, számok és tovább. Előre bocsájtanék egy megjegyzést abból a nagyon kedves felvezetéséből a kolléganőnek. Az a mondat, és ez majd ki fog derülni, hogy releváns annak szempontjában, amit mondani akarok, hogy ilyen meg olyan agykutató, ez a Wikipédiából származik, ezt én soha nem mondtam magamról, soha nem is fogom mondani, mert nem értek egyet azzal a típusú szóhasználattal, ami a pszichológiát egy ilyen elúsztatott, hogy mondjam, hétköznapi laza agykutatásnak képzeli el. Miről fogok beszélni? Egy picit először ennek a pszichológia, mint az emberrel, az ember érzelmi, megismerő, meg mozgatóerejének világával foglalkozó tudomány és hivatás, múltjában mindig megvolt az a feszültség, hogy hova is helyezkedik el. A különböző kultúrákban, ez különböző formákban él a 19. században, csak egy példát, én most jelenleg Franciaországban dolgozok, hagyd mondjak egy francia példát, Franciaországban a pszichológia első generációja, de ez az első generáció egészen az 1940-es évekig érvényesül. Azok, akik magukat pszichológusnak nevezik, azok kétféle diplomával rendelkeznek a francia közegben, kétszer kellett doktoráljanak, kétszer kellett mesterszakot végezzenek, általában orvosok és filozófusok. nem is tudjuk róla. Tehát Jeanétől kezdve Henri Vallonig mindenkinek két diplomája volt. Az, hogy pszichológus, mint diploma nem is létezett. Az először 1950-es években vezetik be egyáltalán. Tehát a különböző országokban különböző hagyományok vannak. A német hagyomány, azt is ismerjük, az viszont egész egyszerűen az orvosokat a saját természettudományos attitűdjükön keresztül viszi el a pszichológiához. A német hagyományban, és ennek drámai következményei vannak a német kultúra történetén belül, azok az orvosok, akik mai értelemben kísérleti pszichológusok lesznek, nem is szereznek filozófus diplomát, de közben filozófia tanszékeken trónolnak. Szóval ennek hosszú múltja van, és egy picit fogok arról beszélni, hogy ebből a múltból származó feszültségek meddig tartanak. Egy picit beszélek majd arról, hogy vajon a pszichológia tartalmi értelemben köztes tudomány és szakma-e, vagy csak a tudományrendszerezés kényszerítő igényei a nomenklatúrák miatt, és erre fogok egy ilyen, hát mondom, ha már Franciaországból jövök, egy ilyen francia viccesnek tűnő példát, a kiváló tudománytörténész Canguilhem példáját mondani, hogy hogyan helyezkedik el a pszichológia valójában a Panteon és a rendőrség között. Rosszul értem, nem a Sorbonne és a Sorbonne van a Panteon és a rendőrség között. És ez lenne valójában a pszichológia. Példákat fogok mutatni arra, a történeti kirándulás után, hogy hogyan is jelenik meg a tényleges pszichológiai kutatási gyakorlatban a bölcsész indítás és a természettudományos indítás. A példáim a tudatelmélet és a téri nyelvről szólnak, egy másik példa a kétnyelvűség problémájáról, egy picit beszélek irodalmi példák, és annyira zavart voltam, hogy el is írtam őket itt a francia helyesírás ellenőrzővel, az irodalmi példa akar lenni, és egy picit a végén valamit arról fogok beszélni, hogy nekünk pszichológusoknak az ezzel kapcsolatos, sok minden egyébben kapcsolatos, de az ezzel a természettudományos és a bölcsészeti beágyazással kapcsolatos feszültségek tolerálása milyen értelemben fontos, mondjuk jövőbe mutató mozzanat. Legalább négy kérdés van akkor, amikor a pszichológiát a mondjuk így tágan vett bölcsészet, sokan vannak itt filológusok, tudják jól, hogy maga ez a bölcsészet is egy nagyon változó kategória, a humanities nem azonos a francia hagyományban létező science humaine-nel, és ez egyik sem azonos a Geisteswissenschaft-tal és így tovább. Nem fogok itt erről részletes filológiát végezni, csak az egyik az, hogy milyen intellektuális viszony van, és a másik az, hogy milyen társadalmi viszony van. A társadalmi viszonyon azt kell értenünk, és erről nagyon sok részletes dolgozat szól Martin Kusch, a kiváló cambridge-i, most pedig bécsi eszmetörténész, nagyon szépen megmutatta egy vastag könyvben, hogy a német világban 1870 és 1930 között a pszichológia, mondjuk így szellemtudományos és természettudományos, megértő és kísérleti művelése, az valójában egzisztenciális feszültség is volt. Ez egy állások közötti feszültségekről is szó van. Tehát nem csak szellemi feszültségekről van szó. Azt is fontos tudnunk, hogy ebből a szempontból, megint történetileg nem fogok belemenni a részleteibe, nagyon izgalmas, hogy maga a pszichológia elhelyezésével, természettudományok és bölcsészet közötti elhelyezésével kapcsolatban az egyik kulcsfogalom a pszichológizmus, amit többnyire nagyon egyszerűen, egyféleképpen szoktam kezelni, ha felbontjuk a dobozt, akkor kiderül, hogy nagyon sokféle pszichológizmus van. Vannak olyan pszichológizmusok, amiket ugye Frege bírál 1870 és 1890 között, amelyek a logikát szeretnék visszavezetni az egyéni mentális működés úgycsodáira, a törvényszerűségeire, és az kiderül, hogy ez nem megy. De vannak olyan pszichológizmusok is, amik mondjuk a 19.-20. század fordulóján a francia kultúrában vetődnek fel, hogy vajon, ahogy az Durkheim és követői vádként mondják, az utánzást erőtérbe állító tárddal szemben, az eljárás, ahol a társadalmi, mondjuk így, szokás alakulást az utánzás mechanizmusai keresztül szeretné levezetni valaki, az valójában egy pszichológizálása a társadalom törvényeinek, stb. Tehát nagyon sokféle értelmezése van ennek az egész dolognak. Az is fontos, és ez majd a példáimon látszani fog, hogy amikor a pszichológia természettudományos és bölcsészeti beágyazásának világát nézzük, nem szabad megfeledkezni arról, hogy legalább háromféle bölcsészet van. Az egyik csak a filozófia, ebből a szempontból. Az egyik csak a filozófia, de egy másik a nyelvészet, egy harmadik az irodalom világa. Mind a három nagyon érdekes és furcsa, vagy különleges, máig tanulságos módon veti fel ezt a problématikát. Végül, megint csak egy részletes kifejtésbe nem fogok belemenni, azt is tudnunk kell, hogy maga a kemény és a lágy, a soft és a hard, a pszichológián belül is rétező probléma. Nem csak arról van szó, hogy a bölcsészet egy lágy dolog, és ehhez képest a kísérletezés egy kemény dolog, hanem a pszichológián belül is vannak kísérletező és megfigyelő emberek. Hogy csak egy példát említsek, mondjuk a gyermeki fejlődés elméletében olyan kiemelkedőt alkotó ember, mint Jean Piaget, soha nem végzett kísérleteket. A szó egyszerű értelmében megfigyelő volt. Ha elolvassuk a könyveit, rendkívül unalmasak a könyvei, minden egyes megfigyelés be van számozva. 12.146-os megfigyelés. A cumit a gyerek kézzel kivette a szájából. És akkor ez egy adat. Ugye az egész feszültség, hogy a feszültséget jellemezzem egy filozófus megfogalmazásában, Gadamer híres idézete, ugye, hogy az embert egyrészt kultúrának hagyományai alakítják, másik oldalról viszont az empirikus modern tudományok megáltoztatták a világot, és megváltoztatták azt is, hogy a világot értelmezzük, és az embernek állandóan feszültség kettősségébe kell élnie, Gadamernek sikerült 100 évig. Hogy sokáig átélte ezt a feszültséget, egy toleráns ember volt ő is. Tudjuk jól, hogy a pszichológia saját történeti önreflexiójában a német hagyományok miatt a legtöbbet emlegetett felvetése annak, hogy a pszichológia nem csak a természeti emberrel kell foglalkozon, Diltei programjához, 1894-ben megfogalmazott programjához kapcsolódik, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen kétféle attitűd létezik és fontos az emberrel kapcsolatban, az egyik az oksági, a másik pedig a később majd, Dilthey maga nem használja ezt a szót, a hermeneutikus, a megértő típusú használ, a hozzáállás, de ezt ő egyben összekapcsolja azzal, hogy az egyik az eseményeket szemtelenül és jelentéstelenül tekinti, a másik viszont jelentéssel rendelkezőként. Kell egy olyan pszichológia, mondja ő, a kísérleti pszichológiával szemben. Ez abban a korban születik, amikor 1874 és 1894 közt a német egyetemi rendszerben 17 egyetemen töltik be a filozófiai tanszékek vezetését természettudományos képzésű orvosok. Tessék elképzelni, 17 helyen. Tehát ez egy igazi egzisztenciális feszültség volt, amit aztán mások, majd nem Diltei, hanem sokkal radikálisabb fogalmazók majd azt mondják, hogy nem helyes az, hogy filozófia tanszékeket olyan emberek vezetnek, akik csak ahhoz értenek, hogy hogyan kell egy gombot megnyomatni az a másik emberrel. Tehát valójában a feszültség oka részben egzisztenciális, de részben igazi intellektuális is. Most én csak az intellektuális oldalát akarom jellemezni. Diltei azt mondja, hogy valójában a megértés és a magyarázat két egymást nem kiegészítő, hanem egymással szembeálló attitűd, és kell legyen egy olyan pszichológia, amely a megértésre helyezi a hangsúlyt. Ez a feszültség akkor óriási vitákat eredményez. Nagyon sok veszekedés van Diltei idejében, másokból is. Ugye, ami valójában a korai kísérleti pszichológiát szidja, az erkölcstelen, atomisztikus, redukcionista, naturalista és így tovább, és ezzel szemben mi minden kell. Tudjuk jól, hogy ez az elégedetlenség tovább folyik 100 évvel később majd, hogy csak egy példát mondjak, Ricoeur az egyik vitakönyvében, amit a természettudományos emberkép egyik híres képviselőivel, Jean-Pierre Changeux-vel folytat, majd azt mondja, hogy igazából az igazi probléma nem is az, hogy a pszichológiai tényeket idegtudományi módon értelmezik, hanem az igazi szakadék az, hogy maga a pszichológia, az ember teljes élményvilágát beszűkítve és így tovább értelmezi. Ezt az egészet nem fogom túlértelmezni, mert soha nem jutunk el a konkrét példákhoz, csak azért ugrok 70 évvel később, vagy 90 évvel később Diltejről Ricoeurre, hogy az a probléma, amelyet Diltej vázol a saját korában, az 100 éven keresztül visszatérő volt. Ugye azt mondtam az elején, hogy háromféle bölcsészetről legalább érdemes a pszichológia viszonyában beszélni. Elnézést, hogy viszont, de elkövettem egy óriási hibát. Hazajöttem Pestre, elmentem az úszodába, ez idáig nem tudom, és ettem ki, ugye, 3 hónap francia koszt után 2 magyar pogácsát. 2 pogácsát, és ettől olyan szomjas vagyok, nem tudtam, hogy a pogácsa ilyen különleges. Nem is töpörtyűs volt, sajnos. Szóval, az egyik, hogy a filozófiai értelemben vett bölcsészet és az egyre jobban önállónak akaródzó pszichológia között milyen viszonyok vannak, mondtam már előbb, hogy megvan az ezzel kapcsolatos pszichológizmusoknak a sajátos szociológiája, nagy eltérések vannak a különböző országok között. Az érdekes az, hogy ez a probléma, tehát hogy a filozófiai értelemben bölcsészet hogyan kapcsolódjon a laboratóriumi kísérletező pszichológiához ma, 100 évvel később, nagyon új, de valóban, hogy mondjam, a progresszív tudomány, az előrelépő új felismeréseket eredményező tudomány értelmében jön elő. Előjön abban a problémában, ami elkezdi, majd erre konkrét példákat mutatok, a babákat, mint kis tudósokat elemezni, azt próbálja megmutatni, hogy azok a kérdések, amivel a filozófia hagyományos ismeretelmélete foglalkozik, nagyon értelmes módon és érdekes módon befelé fordíthatók. Tehát a logika megváltozik. Nem egy meglévő pszichológiát használunk filozófiai izékre, hanem filozófiai izéket keresünk a babák fejében, majd erre fogok megint példákat mutatni. A nyelvészet, mint bölcsészet és a pszichológia között szintén az 1960-as évektől nagyon új párbeszéd jelenik meg, amely a nyelvészet filozófikus gondolatát, ugye Chomsky híres megfogalmazásánt a nyelvtan pszichológiai realitásáról, arról, hogy mi mindannyian járkáló kis nyelvészek vagyunk, minden gyerek fejében ott van egy kis nyelvészet, ezt szó szerint veszik, és elkezdik vizsgálni, hogy hogyan, milyen értelemben kerül a fejébe ez a kis nyelvész, milyen kérdésekbe, például hogyan képzelhető el a nyelvészet számára olyan fontos probléma, mint a szabály tényleges reprezentációja az ember fejében. Példa, amit erre fogok mutatni, az a téri nyelvvel kapcsolatos, de más példák hát is. A harmadik ugye az irodalomnál pedig az az egész probléma, amely Diltejnél úgy jelenik meg, mint a magyarázat és a megértés kettősége, az úgy is megjelenik, mint kihívás, hogy a magyarázó, vagy bocsánat, az a megértő típusú emberképpen olyan fontos szerepet játszó 20. század végi narratív elméletek megint befelé fordulnak. Vegyük észre, hogy itt azt mutatom meg, hogy a bölcsészet maga inspirációkat ad a pszichológia számára, és nem egy fordított utat. Ugye, hát ezt átugorjuk. mutatok, mert itt arról volt csak szó, hogy, hogy vannak párhuzamos értelmezések, és vannak ebből interakciók a mondjuk így a hermeneuták és a naturalisták között, és érdekes viták, hát ezek izgalmasak. Nézzük inkább a példákat. Egy konkrét példa a párhuzamos fejlődés és az interakcióra. A párhuzamos fejlődésen azt értem, hogy bizonyos időben, nagyjából ugyanakkor a modern, hát, analitikus filozófián belül megjelenő gondolatok hirtelen megjelennek empirikus természettudományokban is. Ugye a 19. század végi, 1874-től 1910-ig megfogalmazódott különleges filozófiai, pszichológiai ihletés a korabeli kísérleti pszichológiával szemben álló felfogás a würzburgi, majd bécsi Franz Brentano gondolatmenete volt, amely azt gondolta, hogy az ember lelki jelenségeit, ő nem Dilthey, meg ilyen nagy szavakkal foglalkozott, hanem az ember lelki jelenségeit valójában a valamire való vonatkozás különbözteti meg a fizikai jelenségektől, az, hogy mi mindig valamire gondolunk, mindig valamire vágyunk, mindig valamitől félünk, mindig valakit szeretünk, és így tovább. Nincs szeretet, nincs vágy, csak úgy önmagában. Ez egy nagyon különleges mozdulat. A 20. század 60-as, 70-es éveiben Daniel Dennett ezt majd úgy fogja megfogalmazni, hogy tulajdonképpen a tudományos megismerésben három különböző hozzáállás hierarchiáját kell elképzelni. Nagyon egyszerű példákból indul ki, mert a gondolatokat ő nem önmagában a mondjuk Brentano olvasásában meríti, hanem a kor 1960-70-ről beszélünk, első számítógépes, az emberi gondolkozás utánozni hivatott rendszereiből kiindulva és így tovább. Ugye azt kezdi el elemezni, hogy amikor megpróbáljuk megérteni, hogy mitől nem működik a számítógépünk, vagy mitől nem működik az autónk, akkor különböző magyarázati szinteket keresünk. Kereshetjük azt a szintet, hogy ez lenne a fizikai hozzáállás, hogy valójában a karburátorral van valami baj. De kereshetjük azt a szintet is, hogy milyen különböző dolgok is kellenek ahhoz, hogy egyáltalán elinduljon az autó. Kell hozzá ugye üzemanyag, kell hozzá valamilyen levegő, ezeket össze kell kombinálni, és így tovább. És ezek a hierarchiák, mondja ő, nem csak a technológiai értelemben igazak, hanem mi egymás viselkedését is mindig úgy értelmezzük, mint olyan lények viselkedését, akik valamilyen fizikai, oksági közegben élnek, ugyanakkor valamilyen szándékaik, tudásaik és vélekedéseik vannak. Ez egy elég komplikált filozófiai elmélet, nem kell a részletekbe belemenni. Az izgalmas és érdekes az, hogy miközben ez az elmélet fogalmazódik, ezért mondom, párhuzamos fejlődésnek és interakciónak filológiailag nagyon nehéz megállapítani, hogy ki kire hivatkozik. Az első írásokban nagyon kevés a hivatkozás, valószínű, hogy ezek az emberek egymással, hogy is mondjam, beszélgetve alakítják, tehát létrejön egy másik inspiráció, amely majd azt mondja, hogy ugyanezt a kérdést, amit Dennett mint egy filozófiai kérdést vett fel, hogy az ember gondolata általában vágyak és vélekedések körül mozog, és mi egymásnak is vágyakat és vélekedéseket tulajdonítunk. Állandóan azt gondoljuk, hogy azért jött ide, mert kíváncsi az előadásra, vagy azért jött ide, mert kinn esik az eső, és itt meleg van, és így tovább. Valahogyan gondolat és vélekedés és vágy tulajdonító lények vagyunk. Primark és Woodruff. Primark akkor már 1970-es évekről beszélünk, egy rendkívül jól ismert, senior, Skinner követő, igazi patkányhajhász, laboratóriumi pszichológus. Tényleg patkányhajhász, a leghíresebb elve a Primax Principle of Reinforcement. Ugye azt mutatja ki, hogy valójában az állatok számára mindig a nehezen elérhető helyzet jutalomértékű. Hogyha állandóan ehet a patkány, de csak néha futhat, akkor hajlandó azért enni, hogy futhasson, ugye? Vegyük észre, hogy általában azt nézünk a laboratóriumban, hogy azért fut, hogy egyen. De ez megfordítható, ez a híres megerősítés jelve. Tehát ő egy nagyon elismert ember, és hirtelen megjelenik egy etológiai dolgozattal, ami arra kíváncsi, ez az egyik legtöbbet idézett etológiai dolgozat, hogy vajon ez a típusú gondolat tulajdonítás, amiről ez a filozófus Denetti össze-vissza beszél, ez megvan-e a csimpánzoknál? 40 éve kutatjuk. Megvan-e most egy ilyen közmúlis állapotban, nem fogjuk eldönteni itt egy ilyen előadásban, hogy ez így van-e, vagy nem. Ami érdekes nekünk most itt a bölcsészet és természettudományos attitűdő pszichológia kölcsönhatása, hogy Primerk is még csak spekulál, összesen két csimpánzt néz meg, de azt a filozófiai ihletést, amit átvesz Dennettől, egy olyan programján teszi, aminek következtében azóta állatokkal, gyerekekkel sok tízezer kísérlet. Kíváncsi arra, hogy ez a filozófiai elmélet igaz-e. Ugye John Perner Ausztriában majd azt kezdi el vizsgálni, hogy 3-4 éves gyerekeknél hogyan jelenik meg ez a sajátos gondolattulajdonítás, képesek-e arra, hogy rájöjjenek arra, hogy te más gondolsz egy ugyanolyan dologról, mint én. Ugye ez lesz a híres elmélet, ami aztán az autizmus magyarázatában is szerepet játszik. Itt Pesten Csibra Gergely, Gergely György és Király Ildikó majd kimutatják, ezek a példák azt mutatják, ahogy 9-11 hónapos csecsemőknél ilyen ugráló animációk nézése közben ki lehet mutatni, hogy a 11 hónapos csecsemő már valójában úgy tekint bizonyos mozgó konfigurációkra, mintha azoknak valamilyen céljai lennének. Nagyon egyszerű példa, tessék megnézni, hogy eredetileg azt látja a gyerek egy képernyőn, hogy egy golyó egy barikádon keresztül odaugrik egy másik golyóhoz. A következő helyzetben elvesszük a barikádot, és kíváncsiak leszünk, hogy a gyerek mikor letörik meg jobban. Akkor, amikor ugyanazt csinálja, vagy amikor közvetlenül oda megy. Hogyha a gyerek csak szokás alapján válaszol, akkor ekkor kéne jobban meglepődni, amikor közvetlenül oda megy, hiszen ez egy új mozgás. Nem így van. A 9 hónapos gyerek még ekkor lepődik meg, a 11 hónapos már, és egy óriási váltás van, 9 és 11, a 11 hónapos már azon csodálkozik, hogy ha nincs akadály, vedd észre, 11 hónapos korában, hogyha nincs akadály, akkor miért nem a legrövidebb utat választja, ugye? A golyót már a 11 hónapos baba, mint szándékokkal rendelkező ágenst kezeli. Megint nem fogjuk eldönteni, ezen nagyon sok vita van, nagyon izgalmas viták, a pontos idői paramétereiről. Ami nekünk most az előadás szempontjából fontos az, hogy itt arról van szó, hogy egy sajátos, átfogó, kicsit spekulatív, kategórikus filozófiai elmélet nagyon rövid időn belül egy egész nemzedéken, hiszen Dennett munkái és Pramak és Woodworth munkái óta 40 év telt el, ez már két kutatói nemzedék, egy konkrét inspirációval válik. Tehát, hogy itt azt látjuk, hogy a filozófiai, mondjuk így, gondolatmenet magának a kutatásnak inspirációra lesz. Most mutatok egy példát az én saját munkáimból, vagy 20 éven keresztül a téri térszemlélet, téri gondolkodás és a téri nyelv. Nem nehéz dolgokra kell gondolni, ilyen van, mögött, alatt, kimegy, bejön, és így tovább vizsgálatával foglalkoztam, ami hát olyan elegánsan vagy nagyképűen fogalmazva, ezekben a kutatásokban különböző kereteket alkalmaztam, amiknek egy része releváns a mai előadás szempontjából, már mint bölcsészet és a pszichológia mondjuk itt kísérletező hagyományának viszonyából. Ugye az előadás elején emlegetett nyelvészeti értelemben vett bölcsészet, ugye azzal foglalkozik itt, hogy a különböző nyelvek mennyire különböznek egymástól a téri eszközök használatában, hogyan terjesztik ki a téri eszközök használatát másra. Ugye erről most én nem fogok beszélni, de nagyon egyszerű, gondoljátok el, hogy az egér bemászott a sajtba, és Feri beleszeretett a lányba. Ugye a végződések itt ugyanolyanok, mégis valami egész másról van szó a két esetben, hogyan lesz tériből nem téri, és így tovább. De van ennek a problémának természetesen egy kognitív pszichológiai vetülete, milyen típusú téri orientációs rendszereket használunk, mi emberek, ezek hogyan vezethetők, vagy hogyan kapcsolódnak a emlősök téri tájékozódási rendszereihez. Van egy evolúciós pszichológiai aspektusa, és van egy idegtudományi aspektusa. Ugye? Ez a körkörösség azt akarja mondani, hogy ezek a különböző megfontolások ugyanarra a dologra egymással állandó társalgásban motiválják a kutatást. Nem egy ilyen egyszerű kiinduló mozgalom. Az a keret, amiben én dolgoztam, egy nagyon érdekes és speciális keret, amely egy sajátos nyelvészeti, mondjuk így statisztikai megfigyelést próbál egyben és azonnal, spekulatív módon egy idegrendszeri modell keretébe állítani. Ugye? Landau és Jackendorf gondolatmenetének lényege az, hogy minden nyelven, hát ezt meg lehet kérdezni mindig, amikor azt mondjuk, hogy minden nyelven, az mindig. De a nyelvek, az általuk ismert nyelvek jó részében, ők még klasszikus értelemben vett nyelvészek, tehát viszonylag sok nyelvet tudnak, nem egyet, mint a legtöbb nyelvész. De többnyire igaz az, hogy a, bocsánat, hogy ilyen rossz színeket hoztam, a helyi kifejezések világa meglehetősen korlátozott. Nincs olyan nyelv, mondják ők, aminél száznál sokkal több kifejezés lenne, olyan kifejezés, mint előtt, mögött, alatt, ki, be, stb. Alá, fölé. Kettő. Ezek a helyi kifejezések általában téri értelemben egy szegényes kódolást használnak. Nem nagyon különbözik az, hogyha ugye körül tudom írni természetesen, van valakinek egy cellulája, vagy bártól
látni,
teljesen mindegy. Jó, köszönöm szépen. Ugye, most nem fogom belejteni, de azért, hogy a ceruza a pohárban van, vagy a toll a pohárban van, és hogyha itt lent van, akkor is a pohárban van. Vagy a pohár előtt van így is, meg a pohár előtt van így is. Tehát miközben mi látjuk ezeket a metrikus különbségeket, a nyelvi kifejezésrendszer valahogy nem törődik ezzel. Ezzel szemben áll a főnevek világa, ami nagyon gazdag, hogyha írásbeliség nélküli nyelveket tekintik is, akkor is sok tízezer főnévvel rendelkezünk, és ezeknek a használati szabályai rendkívül metrumérzékenyek. Ugye gondoljatok csak egy példára, hogy a csésze, bögre, a pohár, korsó, és így tovább. A pontos kinézett metrikus izéitől függ, hogy melyiket kell használni. Na most, hogy rövidre zárjam, abban az időben, mikor ők ezt az elméletet megfogalmazzák, mint mondjuk így, hogy valamilyen értelme nyelvstatisztikai elméletet, fogalmazódik meg egészen másokból. Állatkísérletek és betegek, tehát agysérült betegek vizsgálata alapján az az elképzelés, amely ugye azt hirdeti majd, hogy a tarkó lebenyi a különböző területeken V1, V2, V3, V4, most a részletei nem érdekesek, tehát minden esetre a tarkólebenyben zajló agykérgi látványfeldolgozás két úton megy az emlősök fejében mintegy tovább. Az egyik utat szoktuk dorzális háti vagy felső pályának nevezni, az egyik megfogalmazás az, hogy ez a hull viszonyokkal foglalkozik, azzal, hogy valami hol van a világban, és egy viszonylag durva téri kódolást használ, a másik rendszer viszont a halántéklemény felé megy, ezt nevezzük hasi, vagy ez az állat miatt van ez azoknak, akik nem biológusok itt, tehát azért, mert ugye a négylábú állatoknál ez a hashoz közelebb eső, illetve a hásra. De ha az ember anatómiáját nézzük, akkor a dorzális rendszer az elsősorban a fali lebennyel, a ventrális rendszer az elsősorban a halántik lebennyel kapcsolatos. Ez lenne a tárgy leírásoknak megfelelő finom kódolást használó. Jó, hát ez így egy olyan spekulatív, analógikus izé. Nézzük meg, hogy hogy is van ez. Sokan alternatív módon fogalmaztak, magán a nyelvészeti leíráson belül megjelent egy Jackendorf és Landau provokatív modelljére különböző alternatívák, akik ugye kevés forma, téri nyelv, formaérzékeny főnévek világa, ugye ez az eredeti Landau-Jackendorf modell, mások majd azt mondják, hogy az egyik inkább a kijelentésekkel, mozgásokkal, egyedi dolgokkal, a másik kategóriákkal foglalkozik, stb. Nem fogjuk mi eldönteni, csak fontos arra emlékeznünk, vagy fontos tudnunk, hogy magán a mondjuk így filológiai indítású elképzeléseken belül, ugye az előadás témája szempontjából a bölcsészeken belül is van vita, hogy ez a kettősség valójában hogyan is értelmezett. Hát Istenem! Hogy próbáltuk meg mi ezt a magyarra, mit tudom én, vetíteni? Mi elsősorban azzal voltunk, arra voltunk kíváncsiak, hogy ezen az egész rendszeren belül meg szoktunk különböztetni olyan nyelveket, ehhez tartozik a magyar is, amiket szatellita nyelveknek nevezünk, nem politikai okokból. A szatellita nyelvek azok lennének olyanok, amelyek minden téri viszonyt egy külön elemmel kódolnak. Be, megy, és így tovább. Míg vannak olyan nyelvek, amelyek nem, és a magyar különlegessége az, hogy miközben ilyen szatellita nyelv, amely finoman kódol bizonyos viszonyokat, emellett az ösvényt, ugye irányhármaság, mi még hatodikba tanultuk, nem tudom most, hogy van, de valamikor tanítják, nem? Ez a babambor problémája. Szóval mi arra voltunk kíváncsiak, hogy egy ilyen speciális nyelven belül hogyan is működik ez a rendszer. Megint nem fogok mindent elmondani, mert ezt már sokszor elmondtam, hogy a magyar téri nyelvnek milyen specifikusai vannak. Az egyik, hogy az ösvényt többé-kevésbé kötelezően kódoljuk. Ez nem minden végződésre igaz, de azért nagyjából igaz. Minden, hogy mondjam, hely viszont külön azonosítható nyelvi elemek jeleznek, és a hely, ugye van két dinamikus helyjelölőnk, egy cél és egy forrás. Jó. Az egyik legkorábbi kutatási kérdésünk az volt, bocsánat, hogy pici gyerekeknél, itt másfél és két és fél év közötti gyerekekről van szó, a gyerekek spontán beszédében hogyan alakul a különböző téri rabok használata. Ja, azt mutattuk ki, általában megint elnézést kérek, a képernyőn ez nem látszott, szóval a cél típusú, ezek a cél típusú, házba típusú, vagy házra, vagy dobozra, és így tovább. Az érdekes az, hogy a gyerekek spontán beszédében van egy jellegzetes célpreferencia. Ez nem csak a magyarban van így, ezt indirekt módon más nyelvekben is ki lehet mutatni. A magyar különlegessége vagy érdekessége az, hogy a nyelvtani jelölés egyértelműsége miatt sokkal könnyebb adatokat találni erre a célpreferenciára. Ugye Kármán Lászlóval ő próbálja itt találni a célt, de nem nagyon sikerül, és Winkler Zsuzsával végeztük ezeket a vizsgálatokat. Ugye ez nem kísérleti kutatás, egyszerűen megfigyeltük a gyerekek beszédét. Áttértünk azután kísérleti kutatásra, Király Ildikóval, Racsmány Lihájjal és Lukács Ágnessel arra voltunk kíváncsiak, hogy mi van akkor, ha egy kicsit idősebb, 3-5 éves gyerekeket arra veszünk rá, hogy hülyeségeket tanuljanak meg, olyan téri kifejezéseket, amik nincsenek a magyarban, hogy
a zuvú a füzet per van, a zuvú a füzet vekerén van, a zuvú a füzet gámot van. Használtuk különböző téli viszonyokat, függőleges, alatt és átlós. Mit tetszik, hogy melyik volt a legnehezebb a gyerekeknek? Köszönöm. Igen. Úgyhogy ezzel ennek van egy relevanciája abból az általános szempontból, hogy milyen viszony van a téli kifejezések tanul elsajátítása és a megismerés közt. Általában is az átlós viszonyok kezelése nehezebb. De ami most a mi szempontunkból, tehát mondjuk így a bölcsészeti interpretáció és a kísérletezés szempontjából érdekes, hogy egy, a rabok mindig könnyebbek voltak, mint a mesterséges névutók. Úgy tűnik, hogy egy olyan nyelven, mint a magyar, a ragozásnak olyan kitüntetett különleges szerepe van, a rab elsajátító algoritmus, az már akkor, vagy az még akkor is működik, mikor már minden rabot tud a gyerek. Tehát rabokat mindig sokkal könnyebb tanulni. A másik pedig, és ez mutatja azt, hogy hogyan lehet a megfigyelésből áttérni a kísérletezésre, hogy a cél preferencia a mesterséges kifejezések tanulásában is, vagy elsajátításában is megvan. Tehát a valahonnan, valahová, ennek aztán van egy csomó érdekes elméleti interpretációja, egy kicsit összekapcsolódik azzal, amit előbb a babákkal kapcsolatban emlegettem, a babák mondjuk így szándékjelvű értelmezése kapcsán, hogy a célpreferencia úgy tűnik, hogy valami ilyen általános sémája az emberi megismerésnek, és a legnehezebb mindig a források elsajátítására. Ugye néhány általános tanulság, hogy valamit haladjunk, hogy a tartálytípusú kifejezések, ezek a BAN típusú kifejezések nagyon korán megjelennek, erről most nem beszéltem részletesen, de hogyha a másfél éves gyerekeknél elkezdjük nézni, hogy BAN vagy ON típusú ragokat használnak többet, akkor mindig az van, hogy a BAN típusú ragokat sokkal többet használják. Nagyon nehéz számukra a forrás és a cél típusú dolgok nagyon könnyűek. Ugyanakkor az is kiderül, hogy a szatellita rendszerre való ráállás megint arról van szó, hogy egy a bölcsé, vagy szóval mondjuk a filológiai nyelvészetből származó gondolatmenet, ez a szatellita rendszer, a viselkedési adatok értelmezését segíti. A gyerekek nagyon sokat hibáznak a téli kifejezésekben. A magyar gyerekek tipikus hibázásai másfél-két és fél éves kor közt, mivel is kapcsolatosak? Beássa a gödröt, csukd ki az ajtót, öltöztessél le, hújt ki a szemek és szenvedésig tovább. Mit is jelentenek ezek? Ugye a magyarban is vannak olyan kifejezések, számos nyelv van, például a koreai, ahol a téli nyelv mindig ilyen, de magyarban is van néhány kivételes helyzet, ahol maga az ige hódolja az irányt. Ugye az öltöztet az bizonyos irány, és a vetköztet a másik irány. De a gyerek ezt nem tudja, és ezért szabadon használja a, vagy az ás. Az ás az egy bizonyos irány, a másfél, a két éves gyerek számára ez lehet erre meg arra, ez megint a szatellita nyelv alkalmazása, ha beássa, ez mit jelent? Betemeti, ugye? Ugye vegyük észre, hogy a magyarban is vannak olyan igék, amelyek irányt kódolnak, de ez nagyon nehéz másodlagos tanulás akkor, hogyha a gyerek nagyon hamar ráállt, és ez már másfél éves kor körül bekövetkezik, arra, hogy itt egy szatellita rendszerről van szó, ami szabad kombináció. Jó. Különböző fejlődési zavaros gyermekekkel is végeztünk ilyen vizsgálatokat, Radványi Katalin kutatásaiból származnak ezek az adatok, ugye? Nagyon érdekes életkori hatások is vannak, Ágnes ezt nálam sokkal jobban tudja, de most tekintsük el az életkortól. Egészében véve az derül ki, hogy ha más kor eredetű értelmi fogyatékosokat hasonlítunk össze Down-szindrómával élő gyerekekkel, akkor a Down-szindrómásoknak sokkal nehezebb a téli nyelv. De nem akárhogyan nehéz, hanem különösen nehéz a résznevek használata. Mit kell ezen érteni, hogy a résznevek használata? megmondaná, hogy hova tettem a mobiltelefont? Hogy? A pohárra. És hogy lehet még mondani? És még? A pohár tetejére. Most általában az derül ki, tipikusan fejlődő gyerekeknél, hogy ilyen helyzetekben a pohár az jellegzetesen tartály. Egy tartályt nehéz felületként kezelni. A gyerekek először azt mondják, ami nyelvtanilag sokkal bonyolultabb. A 3 éves gyerek azt mondja, hogy a pohár tetejére. És csak a 6 éves gyerek mondja azt, amit a kollega, hogy a pohárra. Most mi történik Down-szindrómával élő gyermekeknél, és még felnőtteknél is? Radványi Katalin későbbi kutatásai 24-25 éves Down-szindrómával élő személyeknél is kimutatják. A résztvevek használata nagyon nehéz. Itt egy olyan dologról van szó, hogy miért érdekes ez, hogy nehéz. A Down-szindrómásoknál általában tudjuk más kutatásokból, hogy nekik a téri percepcióval kapcsolatban van egy holisztikus attitűdjük, szóval nagyon nehéz neki tárgyi részeket látni, és ez sajátos módon megjelenik a nyelvben. Na jó. Egy másik beteg, vagy fejlődési zavaros csoporttal, Williams-szindrómásokkal dolgoztunk hosszú éveken keresztül, Rasvány Mihályal, Kovács Ilonával és Lukács Ágnessel. Ugye általában azt találjuk, nem meglepő módon, hogy különböző kontrollcsoportokkal szemben a Williams-szindrómával élő gyerekek, itt 6 és 14 év közti gyerekekről van szó, ebben az esetben sokkal rosszabb teljesítményt nyújtanak, még a többes szám és a tárgyrag esetén nincsen semmi probléma. Máshonnan tudjuk, nem fogok ilyen agyászati pigyókba belemenni, de máshonnan tudjuk, hogy egyébként is nagyon sok téri problémájuk van, sokkal nehezebben jegyeznek meg helyeket, és ugye Rasvány Mihály kutatásai azt mutatják ezen belül ki, hogy a vizuális munkaemlékezet sérülése ezen a csoporton belül is, tehát hogy minél jobb valakinek a vizuális emlékezete, annál jobban fogja róla tudni a téri alkalmat. Sok dolgot lehetne mondani a Williams-szindrómával élő személyek agyfejlődéséről. Ugye vegyük észre, hogy egy viselkedési lágy dolgot találunk, ami egy bölcsészeti problémából indul ki, hogyan működnek a ragok, és utána megyünk csak oda, hogy hogyan is van ezeknek az agya. Nagyon kevés boncolásos vizsgálat van, ezek közül ez a két vizsgálata, a Reisz és a Schmidt-féle a leghíresebb. Ami különlegesen érdekes most számunkra az, hogy a két agyfélteket összekötő corpus callosumnak, a kérges testnek a hátsó szakasza rendkívül alul fejlett, nagyon kevés rost köti össze a bal és jobb féltekét. Miért érdekes ez abból a szempontból, hogy tudnak-e téri kifejezéseket használni? Valójában azért, mert hogyha elkezdjük részleteiben vizsgálni, van számos, egy Kemmerer nevű indiánai szerző végzett számos ilyen vizsgálatokat, ahol Williams-szindrómásokat és különböző szerzett agysérülés, tehát agyvérzés vagy baleset következtében előálló agysérülteket vizsgált, és akkor kiderül, hogy igazából a téri nyelv és a téri megismerés kapcsolatában a két féltekének eltérő szerepe van. Emlékszünk az elején a Jack and Landau modellben láttuk azt, hogy dorzális, stb. Ez továbbra is igaz, csak hogy úgy tűnik, hogy a téri viszonyok, tehát hogy a pohárban van a víz, most már nem lesz. A téri viszonyok kordulása elsősorban a jobb fali lebenyhez kapcsolódik, a téri kifejezések kódolása viszont elsősorban a bal fali lebenyhez. Ezért vannak olyan betegek, akiknél csak agysérültek, tehát felnőtt szerzett zavaroknál, csak a téri kifejezések randomak, össze-vissza használja őket, de a téri viszonyokat kezelni tudja, és van olyan, aki meg a kifejezéseket jól használja, de a téri viszonyokat nem. Na most a Williams-szindróma az úgy kapcsolódik, hogy az ő problémáik azzal kapcsolatban, hogy a kettőt nem tudják összekapcsolni. Tehát nagyon sokat, a spontán beszélőkben nagyon sok téri ragot használnak, de nagyon össze-vissza. Nagyon össze-vissza, mert nem tudják, hogy hogyan kapcsolják össze a másik féltekei gondolással. Hát itt ilyen szép elméleti általánosításokat is lehet mondani, ugye ez a Kemmerer-féle vizsgálatok, amikre itt utaltam, itt a legalja, hogy tulajdonképpen a téri nyelv, ami az előadásunk szempontjából kiinduló általános kérdés, hogy milyen viszony van egy természettudományi és egy mondjuk így bölcsészeti attitűd között, a téri nyelvvel kapcsolatos kutatások, azok valójában arra utalnak, hogy a idegrendszeri kódolási rendszer egy bizonyos lehetőség repertoárt biztosít a viselkedés és a megismerés számára. A különböző nyelvek és kultúrák ebből egy szükebb metszetet választanak. Emlékezzünk rá, hogy a magyarban milyen fontos az irány, a szatelliták és tovább. És a harmadik, erről most nem beszélek, hogy milyen kísérleteket Felősi Gabrielával és Ivádi Rozáliával végeztük, olyan kísérleteket, amik a harmadik dologra is érvényesek, hogy a helyzet, mint szituatív tényezők hogyan befolyásolják. Ez a piramis azt akar, vagy mit tudom én, háromszög, vagy mi ez, azt akarja mutatni, hogy van egy olyan értelmezése a lágy és a kemény attitűdnek a viselkedés és a megismerés magyarázatában, ami azt mondja, hogy valójában a társadalmi, helyzeti, kulturális, stb. Meghatározottságok, azok sajátos kódolási rendszerek beszűkítésében érvényesülnek. Most egy picit arról akarok beszélni, az elején már ezt így fölvetettem, hogy mi az, amikor, ez nem saját kutatásaim, ez inkább értelmez. Mi történik akkor, amikor látszólag izgalmas konvergenciák helyett divergenciákat találunk a bölcsészeti, vagy lágyabb és a keményebb megoldás között? Itt még nincs divergencia. Mindenki, aki nyelvészként vagy pszichológusként gyermeknyelvi kutatásokkal foglalkozik, tudja, hogy valamikor 3 és 4 éves kor körül egy robbanás jelenik meg a gyerekek szókincsében, ez óriási irodalma van, hogy mekkora egyéni különbség, hirtelen robbanás, és a robbanással nagyjából egy időben, néhány hónap eltéréssel a mondat hosszúságban is óriási. Hirtelen elkezdtek babba mondatokba, ugye emlékszünk rá. És az érdekes az, hogy ez egy viselkedéses megfigyelés. És ha megnézzük, ezek Hutterlocher adatai, hogy mi történik, itt a mínusz embriót jelent természetesen, ezek postmortem adatok. Tehát ezek, hogy mondjam, nem a mágneses képalkotás nagy víziójakor, hanem jóval korábban keletkezett ilyen rendes számlálgatós anatómiai adatok, amelyek azt mutatják meg a mi szempontunkból, hogy a két a nyelv szempontjából kitüntetett terület, és egyszerűség kedvéért nevezem Wernicke és Broca területnek, az egyik a hátsó, alsó homloklebenyi, a másik a középső halántéklebenyi terület, a Wernicke és Broca terület. A szinaptikus sűrűség nagyjából ugyanakkor a legnagyobb, amikor ezek a robbanások végbe mentek. A Wernicke területet szoktuk összekapcsolni a szókincsel, a Broca területet. Ez ideig szép, nem? Itt nincs, itt konvergencia van. Végre, nem? Valami jó. Mi történik két nyelvűeknél? Két nyelvűeknél először van egy izgalmas furcsaság, hogy az anatómia az nem úgy értelmezendő, mint mondjuk egy 19. század végi anatomus gondolta volna. Van egy predeterminált, előre meglévő anatómiai rendszer, ami meghatározza, hogy mi történik, hanem megint ott az előző ilyen háromszög ábrára tessék gondolni, hogy a kulturális hatások, az egyéni élettapasztalat egy lehetőség beszűkítő módon érvényesül. A vízszintes tengelyen azt látjuk, hogy ki hány éves korában vált kétnyelvűvé. A függőleges tengelyen azt látjuk, hogy a szürke állomány, mit tudom én, köbbilméterre, szóval ez is egy jellegzetes anatómiai típusú vizsgálat, hogyan alakul. Azt látjuk, hogy hát ugye prepubertásig, 10 éves életkorig, hogyha valakinek, ha valaki két nyelvűvé válik, akkor ugyanazok az agyi területek egész máshogy fognak kinézni anatómián. Most hogy lehet ez? Hát a Broca és Wernicke terület az elő van programozva erre a nyelvi feladatra. Hogy történik? Ugye úgy történik, hogy a tapasztalat hatására ugyanaz a szöveg egészen máshogy fog behuzalózódni. A rossz hír ugye az, hogy 15 éves kortól kezdve ennek már annyi. De most nem az az érdekes, most az első fel az érdekes.
És mi az az emelkedés 30 éves korban? Hogyha
értelek. Jó. Ez még mindig mínusz. Ez a különbség, ez nem igazán jelentős. Továbbra is a mínuszban van. Na most. Ideig minden szép. Bár már azt mondja, ugye, hogy nincs egy egyértelmű anatómiai determinizmus. Nézzünk egy klasszikus vizsgálatot, amely azóta nagyon sokat kritizálták, de nagyon sokan újra, hogy hívják ott. Én, mint tudománytörténész, mindig szeretem az eredeti kutatást bemutatni, mert mégse feledjük el. Ugye Kim és munkatársai arra voltak kíváncsiak, hogy mi történik, különböző életkorokban kialakult kétnyelvűek esetén a halántéklebenyben, ez egy PET vizsgálat, tehát egy pozitron emisziós tomográfiás vizsgálat, de mindestre egy annyi képalkotó vizsgálat. Ugye azt, arra voltak kíváncsiak, hogy korai és késői kétnyelvűeknél mi történik. Bal oldalt vannak a korai kétnyelvűek, jobb oldalt vannak a késői kétnyelvűek. Különböző szavakat hall, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy a megfelelő halántéklebenyi rész ugyanazon vagy eltérő sejtcsoportai kerülnek aktivál, hogyha a table és az asztal szót hallja. Azt látjuk, hogy a korai kétnyelvűnél ez a mustársága, ez az átfedés. Nagyon sok átfedés van. Ugyanaz a terület aktív, akkor is, amikor azt hallja a table, akkor is, amikor azt hallja. A késői kétnyelvű el vannak válva. Miért paradoxon ez? István Kenesei jobban tudja, mint én. A hagyományos kétnyelvűség kutatásban az 1950-es évektől Susan Erwin Tripp munkássága révén megszoktunk különböztetni a mellérendelt és az átfedő kétnyelvűséget. És a leíró bölcsészeti, hogy mondjam, kutatás azt mondja, hogy a pici gyerekeknél a két nyelv külön van a fejükben. Látjuk, hogy az agyukban nem így van. Pont fordítva van. Ezzel még dolgozni kell a kutató, csak azt akarom mondani. Ezzel még nagyon sokat kell dolgozni, és ugyan mert azt mondja Susan Erwin Tripp, hogy a késői kétnyelvűek, mint elő, hogy mi kétnyelvűek válunk, mit tudom én, sokat élve Japánba, a késői kétnyelvűeknél kéne ez a vegyes kép legyen, hát pont fordítva van. Ciki. Ez csak azt akarom mondani, hogy sokkal komplexebbek a dolgok. Egy kicsit visszatérek az előadás elején mondottakra, hogy valamiféle ilyen zárszó legyen. Ott már mondtam, hogy egy francia tudománytörténész, természetesen ő is filozófus és orvos, két diplomája van Angliának. Előbb lett orvos, aztán lett filozófus. Ugye egy híres metaforája arról szól, hogy mi történik akkor, hogyha valaki kijön a Sorbon épületéről a Saint-Jacques utcára, Párizsba, akkor ha lefelé fordul a folyó felé, akkor megré felügyelőhöz jut, a rendőrségre. Ha fölfelé fordul, akkor az eszmék világába, a Pantheonba. És a pszichológia valójában kérdése az, hogy merre menjen, stb. Ő ezt nagyon szépen egy ilyen metaforában megfogalmazom, a pszichológusok állandóan ott toporognak a szorban körül, nem tudják, hogy a rendőrségre menjenek, figyeljétek meg, azért a metafora nagyon érdekes, a rendőrség a természettudomány. És a bölcsészet a panteon. Szóval azért tudott fogalmazni Kangiem, a bölcsészeknek mondom, ő volt a modern francia bölcsészetben aztán óriási sztárrá vált, Foucault tanára egyébként, annak idején. Valóban ilyen feloldhatatlan dolog ez. Kangiem ezt az 50-es években fogalmazta meg, hát azért hagyj legyek cinikus, a tudomány történetben cinikus is lehetett. Tudjuk, hogy amikor ezt megfogalmazta, hogy a pszichológiának döntenie kell, vagy a rendőrségre megy, vagy a szellem világába, egy egyetemi évfolyamtársával veszekszik, egy Daniel Lagash nevű, akkor fiatal emberrel, ők akkor olyan 40 év körüliek, Lagashsal együtt jártak egyetemre, ugyanazt végezték. Lagash ekkoriban azt hirdeti, hogy a természettudomány és a filológikus pszichológia összekapcsolható. Hát mérgébe Kangi, amikor ellencikkeket érjen. Tehát van mindig egy szociológiai mozzanat a dologban, de valóban hogyan is látják ezt a legnehezebb kérdést, a neurális és a pszichológiai viszonyát mai szupersztárok. Most nem pszichológusokat hozok, hanem idegtudósokat. Ramachandran, a San Diego-i Salk Intézet kiváló kutatója, azt mondja, hogy valójában arra kell vigyáznunk, amikor ilyen konyhai neurális interpretációkat hirdetünk, hogy egyszerre kell kétféle dolgot nekünk, mert ő maga, az idegtudósoknak két dologra kell gondolni. Az egyik, hogy ne féljenek a redukciótól, ugyanakkor a kiindulás mindenkor a funkció legyen. És a funkciót a viselkedés elemzése, a pszichológia adja meg az idegtudós számára. Nem szabad azt gondolni, hogy önmagában minden funkció elemzés nélkül vakon keressük valaminek a neurális szerepét. Ez olyan szépen hangzik. De egy másik, most már Kaliforniában, Santa Barbara Egyetemen dolgozó, kiváló neurobiológus Gazzaniga, azt mondja, hogy tulajdonképpen pszichológia, és most ebben a pillanatban kiemelt természettudomány, tehát mondjuk így, hogy a neurális értelmezés viszonya, az valójában a megfelelő értelmezési szintek kérdése. Olyan viszony van egy kettő közt, persze az itt levő fizikusok tudják, hogy ezt nem minden fizikus írná alá, mint a newtoni fizika és a kvantum fizika között. A pszichológia egy newtoni fizikával dolgozik, az idegtudomány olyan, mint a kvantum fizika. Nincs a kettő között szükségszerű ellentmondás, és a másik mozzanat, amit egy fontos, hogy egy idegtudós fogalmazza meg, és nem egy pszichológus, hogy új típusú emergenciákat kell feltételeznünk, hogy számos idői skálával, hát itt a példák mutatják ezt, elemeznünk lehet, mondok csak egy idői skálát. Egyik idői skála az emberi válás skálája, egy másik idői skála a gyermek fejlődése, és egy harmadik idői skála természetesen a laboratóriumban ülő embernél neki vetített szó és az előálló idegrendszeri válasz közötti 200 vagy 600 millisekundum a sáv. Nem szabad elfelednünk, hogy mind a három idői sávval kell dolgoznunk. Csak egy példát hagyd mondjam, mondjuk ember és fülemlősök összehasonlításában, amikor hagyományosan így beültetünk majmokat és drótokat teszünk a fejükre, akkor csak a harmadik idői skálával foglalkozunk, miközben például sokunk szerint a legfontosabb különbség mondjuk a idői skálák tekintetében csimpánzok és emberek között az, hogy meddig tart az, amíg felnő egy gyerek, embergyerek, és meddig tart az, amíg felnő egy csimpánz. És akkor kiderül, ennek nagy jelentősége van az idegrendszer szempontjából. 3 hónapos csimpánz és csecsemő agya sokkal jobban hasonlít egymáshoz, mint 3 évesé, 6 évesé, 12 évesnél már teljesen eltérő lesz. Tehát valójában például az, amit ugye mi pszichológusok régen még ilyen freudi ködökbe, úgy fogalmaztunk meg, mint a latencia periódus, hogy mi is történik 4 éves kor és 14 éves kor közt. A csimpáznál nincs ilyen, nincs latencia periódus. Körülbelül nagyon hamar eléri a nemi érést, és az a típusú hatalmas tanulási korszak, ami alatt az ember és a csimpánz közti agyi különbségek igen jelentősé válnak. Szóval csak példát akartam mondani, hogy gazdanik a példái is erre törekszenek, hogy különböző időskálákon kell a mondjuk így naturalisztikus értelmezést használnunk. Hát ezeket én már átugrálom, mert soha nem jutunk az végére. Az átugrált diák azzal voltak kapcsolatosak, hogy hogyan is értelmezzük ma sokan azt, hogy mondjuk a kulturális sokféleség körülményei között az ember fejlődésének mégis vannak egyetemes törvényei. Kedvenc szerzőmhöz hadd térjek vissza, megint a történeti kerethez visszatérve, Karl Bühlerhez, a Pécsi Egyetem intézet vezetőjéhez a 20-as, 30-as években. Bühler volt az egyik első, azért nem a legelső, előtte 16 évvel egy Kostilev nevű orosz származású francia pszichológus már megfogalmazta, hogy a pszichológia állandóan fragmentációtól szenved, hogy sokféle pszichológia van, és ezek nem beszélnek egymással. Bühler, sokan vádolták, azért eklektikus volt, azt mondta, hogy nem kellettől félni, ez a bőség zavara valójában. Hunyadi tanár úr emlékszik rá, hogy a mi közös professzorunk számomra érthetetlen módon, most már értem, a állatlélektani óráin hosszú heteken keresztül az amőbáról beszélt. És valami bosszantó volt, hogy minden a csimpánzokról beszélt. Azért beszélt az amőbáról, mert az ő tanára Bühler Bécsben is az amőbáról beszélt. Az amőbát kell összehasonlítani a bonyolulttal. Azt mondja Bühler, nagyon nagy a távolság az amőba és az emberi gondolkodás között, de mindkettő holisztikusan szabályozott, és valamire, emlékszünk Dennettre és Brentánóra, abban az értelemben értelemteli törekvés, szóval valamilyen szándék alapú szerveződés jellemzi. Pszichológiában, emlékeztek rá, a rendőrségről volt szó a franciáknál, Bühler német metaforájában manzádról és pincéről lesz szó. Pszichológia nagyházában mindenki számára van hely. Az egyik a manzárból az értékek mennyboltjára irányítja távol távcsövét, mások a pszichofizika pincéjében üldögélnek, és nem szabad azt hinni, hogy ezek egymást kizárólagosak. Hát ez olyan szép. Én is hisz, ebben hiszek egyébként. És akkor a lezárásként hagyd mondjam azt, hogy ez egy picit túlmegy azon, ami az előadás címében ígértem, tehát nem egyszerűen, hogy hol van a természettudomány és a bölcsészet között a pszichológia, hogy magát a pszichológiát lehet úgy nézni, hogy vannak jó hírek, hogy mi minden jó történt 100 év alatt a 20. század pszichológiában. Az egyik, hogy elveszítette a tudat gőgét. Ezt köszönjük a pszichoanalitikusoknak, és köszönjük igenis a behavioristáknak. Ez egy nagyon fontos dolog. Ma már tudjuk, ennek nagyon szép elméletei vannak, az implicit tanulás, implicit tudás, ugye Polányitól és Gilbert Frey-tól kezdve, hogy az ember tudásainak jó része olyan, amit nagyon nehéz verbalizálni ebben az értelemben tudatosítani. Másik jó ér, hogy a fejlődést magát minden értelemben, mind a csecsemőtől a egyetemistáig, mind a amőbától a csimpánzig tartó fejlődést magyarázó elvét tettük, és sokkal ravaszabb elveink vannak a belső emberről, mint voltak mondjuk a 19. század végén. A 19. század végén Frege-nek és más a korabeli kísérleti pszichológiát bíráló embereknek könnyű dolguk volt, mert vacak volt az a kísérleti pszichológia. Ma mi úgy gondoljuk, hát ez a ennyi gőgünk hagy legyen, hogy sokkal rafináltabb pszichológiánk van. Olyan rafináltabb pszichológiánk, ezt akartam az előadásban bemutatni, amely bizonyos bölcsészeti mozzanatokat beemel az ember fejébe, illetve az emberi viselkedés magasabb, vagy mondjuk magyarázó elveibe. De vannak rossz hírek is. Mik a rosszak a 20. század örökségében? Az, hogy nagyon sokszor azt hiszük, hogy minden meg van oldva, ugye Vygotskytól kezdve a kognitív pszichológiáig, sokszor, borzasztó sokszor hittük azt, hogy most már mindent tisztán látunk. A másik, hogy sokszor hiszük azt, hogy egyén és társas típusú gondolkodás viszonyát világosan látjuk. Hunyadi tanárról beszéltem az előadás előtt, most én éppen ezzel próbálok foglalkozni, hogy ez a gondolatmenet mondjuk a francia eszmerendszerben, Durkheim 1894-es cikkeitől kezdve, ahol az úgynevezett kollektív és egyéni reprezentációkat szemváltja, hogyan, hogy mennyire szegényes, mennyire csak úgy képzeli el Durkheim is, hogy a társadalom olyan, mint egy ember, és kész. Nos, ez nem megoldás. Ugye sokszor tehát álmegoldásokat hirdetünk, és egy további nagy gond az, hogy nagyon nehéz az elmélet kérdéseit összekapcsolni az egyéni változatok eredetének és értékének problémájával. Ugye a gyakorlati pszichológia számára ez a legfontosabb kérdés. Az elméleti pszichológia, mikor dolgozókat keres, ezt nagyon sokszor igyekszik elhanyagolni. Mi abban hiszünk, hát ez egy ilyen új hit, hogy egy sajátos házasság a kulturális pszichológia és az evolúciós pszichológia között, és ebben a kulturális pszichológiában természetesen állandó motiváció szerepet játszanak a bölcsész disziplinák, valahogyan előbbre fog majd, de ez persze gőlünk mindig, azt hiszük, hogy jobb lesz jövőre, mint volt tavaly, és ezzel köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet. Köszönöm.